Krisztus szeretetével köszöntök mindenkit, és kívánok Istentől megáldott karácsony ünnepet, és hát azt az életet, amelyet Jézus Krisztusban és ő általa kaptunk és kaphatunk. A karácsony a szeretet ünnepe, és ezt alapvetően általában azért szokták is mindig tudni, meg mondani az emberek, hogyha a karácsonyra gondolnak, és a kérdés mindig az, hogy mennyire tudjuk ennek a tartalmát, ennek a mélységét megélni, átvenni, és nem csak átvenni, hanem tovább is adni másoknak. A ige hirdetéshez néhány igét, és pont ennek a szeretetnek, és ennek a igazságnak a megértéséhez néhány igét nézzük meg János evangéliumából. Előtte azon, amiért felolvasnánk ezeket az igéket, hadd hozzak egy képet elétek. Amikor gyertyát gyújtanak, ugye ha meggyújtják a gyertyát, és csak úgy leteszik, akkor ha kinyitják az ablakot, vagy az ajtót, akkor egy huszat is elfújja a gyertyát. Hát ezért szokták ezeket a gyertyákat ilyen kis üveg edényekbe tenni, és abba beleöntik, hogy annak van egy pereme, és akkor meggyújtja az ember, akkor a szél a fuvallat nem tudja eloltani, mert védi, ami körülöttem, vagy a régi petroleum lámpáknak is ugye voltak ilyen üvegei, amik körülvették a lángot, és nem engedték, hogy elfújja a szél. Hát valahogy így van az Isten szeretete is, az Isten kegyelme és világossága is, hogy amikor meggyújtja az ember szívét az Úr, a szívében ezt a fényt meggyújtja, akkor be kell zárni a szívünkbe ezt a fényt. Tehát körül kell venni, és védeni kell, őrizni kell ezt a fényt, hogy a különböző szelek és viharok, amik az életben azért érnek bennünket és jönnek-mennek, ne oltsák ki a szívünkbe ezt a világosságot, ezt a lángot. Hát erről szeretném, hogy együtt gondolkodnánk ezen a karácsonyi ünnepi istentiszteletem. János evangéliuma első rész, negyedik versétől látjátok kivetítve is Isten igét, és akkor haladunk sorban a kivetített igékben. Helyünkön ülve kövessük ezeket az igéket. Benne már, mint Jézusban élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedetei gonoszak. Akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Amen. Eddig Isten igéje. Amikor az Isten szeretetéről beszélünk, akkor ennek a megértéséhez feltétlen szükség van a világosságra. Ugye, hogy világosság jöjjön a szívünkbe, az elménkbe, hogy belássuk, megértsük, eljusson hozzánk Istennek igéje. És amikor az Isten szeretetéről beszélünk, akkor ez a szeretet, az isteni szeretet az, amely az elhalt szívünket, az elhalt lelkünket, az elfásult lelkünket újjáteremti, újjászűri, lángra lobbantja ez az isteni szeretet, és képessé tesz bennünket is arra, hogy azt a szeretetet, amely lángra lobbantja mi szívünket, megmutassuk másoknak is, az a fény, amely bennünk gyúlt, a szemünkön, a tekintetünkön, a beszédünkön, az életvezetésünkön, az életvitelünkön, a család életünkön keresztül másokra is rávilágítson. De ehhez szükséges az, hogy az isteni szeretet fénye meggyújtsa a mi elüszkösödött szívünket. Az elhalt lelkünk, az elhalt szívünk megújuljon, újjáteremtődjön, és fényre gyújjon, hogy aztán mi is képesek legyünk ezt a fényt ráragyogtatni a körülöttünk élő emberekre. Az angyalok üzenete, amikor a pásztorokkal találkoztak, így szól. Nézzétek csak! Az angyal pedig ezt mondta a pásztoroknak, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, ami az egész nép öröme lesz. Üdvözítő, szabadító, megváltó született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. történetet azért javarészt ismerjük. Augustus császár idejében népszámlálást hirdettek a császár rendeletére, és József és Mária, Lukács ki is hangsúlyozza, hogy jegyese volt még Mária, ezt azért hangsúlyozza, hogy még nem élt a férfi jogaival, tehát Mária még érintetlen volt, a Szentlélektől fogant benne a megváltó názareti Jézus, elmennek Betlehembe, és tudjuk, hogy Betlehemben rengeteg viszontagsággal néznek szembe. Gondoljunk bele, hogy egy utolsó hetes vagy napos asszony, akinek bármikor eljött a szülés ideje, ezzel elindulni egy hosszú, sok kilométeres útra, és nem volt még ugye különböző booking rendszerek, hogy foglaljanak szállást, és tudják biztosan, hova fognak menni, hanem elmentek, és ha volt szállás, akkor foglaltak, ha nem volt szállás, mert tele volt a hely, akkor úgy jártak. Betlehembe kellett menniük, mert odavalósi volt József is, ott kellett a népszámláláson részt venni, ez volt a törvény. Mennyi nehézség, mennyi akadály, amely körülvette őket, és mennyi nehézség és mennyi akadály, amely bennünket is körülvesz, hogy ne tudjon lángra lobbantani bennünket az Istennek a szeretete. Mennyi minden próbálja az Istennek a lángját, ha már meg is gyulladt a szívünkbe, kioltani és elfújni. Mennyi minden próbál akadályt gördíteni elénk, hogy megfeledkezzünk az élet legfontosabb dolgáról, a Teremtő mindenható Istennel való közösségről, amelyben egészen más szintre lép az ember élete. Egy más szintű életet tud élni az, aki megértette, hogy a Teremtő Isten céllal küldte erre a világra. Mert nincs egyforma ember, nincs pótolható ember. Ez csak a modern világ multinacionális vállalatai találták ki, hogy mindenki pótolható. Persze pótolható egy számítógép előtt. És ki lehet cserélni, és új munkatársat lehet beállítani egy gyártósorra, de még a vezetői pozíciókba is. Igen, igen, ott pótolható, de Isten szerint pótolhatatlan. Minden ember egyedi. Nincs belőlünk kettő. Nincs másolat. Míg az ikrek is bármilyen hasonlóak is egymásra, különbözőek. Nincs egyformaság. És egy olyan világban élünk, ahol megpróbálják rád erőltetni az egyformaságot. Megpróbálják elhitetni veled, hogy akkor vagy menő, ha úgy nézel ki, mint ő. Ha azt követed, amit ők diktálnak. Nincs új a nap alatt. Ezek a szellemiségek, amelyek fújnak, ezek a szelek, amelyek fújnak, és megpróbálják távol sodorni az emberek szívét, lelkét, attól, hogy elgondolkodjanak az élet valódi értelmén, vagy megpróbálják ezt a Krisztusban gyulladt lángot eloltani az emberek szívében. Ezek voltak, vannak és lesznek. Dániel proféta négy nagy világbirodalmat vizionál, és kap is magyarázatot erre vonatkozólag, és amikor nézzük a mai világot, akkor egy utolsó nagy világbirodalomnak a körvonalai halványan már látszanak előttünk. Dániel ugye beszél a babiloni birodalomról, a méd-perzsa birodalomról, a görög birodalomról, valamint a római birodalomról, és egy másik látomásában utal arra is, hogy a római birodalomnak lesz egy utódja, amelyben feltámad a római birodalom, a világbirodalom, és megpróbálja a szürkeséget, az egyformaságot rákényszeríteni erre a világra. Az, hogy megértsük a mai szellemiséget, a fuallatokat, amelyek fújnak, Isten kegyelméből elég sokat hallunk róla ezen a helyen, de most ugye ebből a szempontból nézzük csak meg, hogy tanuljunk belőle. Az asszír birodalom, az asszír babiloni birodalom a félelemmel uralkodott. A félelmet használta arra, hogy uralkodjon az emberek lelkei felett. Egyik eszköze volt az áttelepítés, a népességcsere. A sátán munkája rajzódik ki az asszír birodalom ördögi mozgásában. A sátán a sokszínűségre hivatkozva a legdurvább egyformaságot próbálja rákényszeríteni a emberre. Miért mondom ezt? Azért, mert a sokszínűséget nem kell megszervezni. A sokszínűség adott. Mert nincs két egyforma ember. Önmagában az, hogy teremtett lények vagyunk, Isten teremtett és alkotott bennünket, egyedinek alkotott és teremtett, sokszínűek vagyunk. Kinéztem az ablakon, láttam egy gyönyörű szép madarat. Szép sárga volt a mellén a tollazat, a szárnyai picit ilyen zöldbe hajlottak, a feje fekete volt, volt benne fehér rész, és azt mondtam, gyönyörű. Egy madár. Nem lehetne festeni sem olyan színeket, amilyen színekre meg volt festve az a madár. És még ebből a madárból sincs kettő egyforma. Ha jobban szemügyre vennék ezt a pici madarat, amelyet Isten etet és tart el a legnagyobb hidegekben is, meg azért mi is segítünk, ugye, mert van felelősségünk Istentől. Etetőkkel és a többivel. De megnézed, nincs belőle kettő egyforma. Akkor hogy lenne belőlünk? Az ördög nagy mestere annak, hogy az egyformaságot elterjessze, és az egyformaságot rákényszerítse az emberek világára. A kérdés az, hogy engedjük-e, hagyjuk-e neki mindazt ránk erőltetni, ránk kényszeríteni, amellyel el akar bennünket téríteni az Isten útjáról. Az egyik proféciában Jeremiás proféta így szól erről az asszír-babiloni birodalomról, Jeremiás 4:7-ben, eljött az oroszlán a bozótból, elindult a népek pusztítója. Aztán a másik helyen oroszlánként, szárnyas oroszlánként írja le a látomásban ezt az asszír-babiloni birodalmat a Szentlélek Dánielnek. Vessük össze a szellemét, ezt a fuvallatot, ezt a szelet, amely megpróbálja a szürkeséget ráerőltetni az emberek világára ma is. Ugye 300 évig regnált ez az új birodalom, az asszír új birodalom, és véreskező királyai voltak, a népe pedig egy kegyetlen katonai nép volt. Tudjuk róla, és ez nagyon érdekes, hogy érdekes taktikával működött ez a birodalom. Egyrészt városokat rombolt le, perzselt fel, embertelenül megkínoszta az embereket, halmokba rakták a lefejezett emberek koponyáit a legyőzendő városok előtt. Tömegesen így tömeges kivégzéseket tartottak, és deportálták az embereket átköltöztetve egyik országból, egy idegen országba, és összekeverve a népeket. A hódító politikájuknak volt egy másik nagyon rafinált taktikája. Megkeresték a kisebb környező országokat, és felkínálták nekik a védelmet, egy szövetséget. Azt mondja, gyertek, lépjetek velünk szövetségre, és mi megvédünk titeket. Nem kell más tennetek, csak a védelemért kellene pénzt fizetetek. Védelmi pénzt kell fizetetek, tisztelje maffia állam. És akkor ezek az államok mit tudtak tenni, megkeresték a nagy asszír hadseregnek a vezetői, természetesen, vagy miniszterei, természetesen behódoltak, és fizették az adót. Ezzel szolgaságot vettek magukra. Mármint ezt a vazallusi pénzt, ezt a leigázási pénzt fizették. Aztán, amikor szabadok akartak lenni, alig várták az asszírok, hogy feltámadjon bennük az, hogy megéljék a saját valójukat, azt, akik ők, és ne olvadjanak bele a nagy birodalomba, akkor a legnagyobb erővel szállták meg az országot, öltek, pusztítottak, kifosztották, lerombolták az országokat, a városaikat, és deportálták a népeket, idegen népeket, pedig beköltöztettek az ő országukba. Céljuk egyértelműen az volt, hogy a vallási és a nemzeti keveredést létrehozzák. Ezt írtam ide ki, hogy célja a gyökértelenítés volt, a népi és vallási öntudat elszíntelenítése. Legyen egy szürke világ. Krisztus előtt több száz évvel, ugye 300 évig működött ez a rendszer. Aztán a negyedik vadállatról is beszélt Dániel a Szentlélektől való látomásában, ez volt a római birodalom, amely valamilyen módon újra éled, és az antikrisztusi birodalom erre fog leginkább hasonlítani. Az egyik császár az első között van, aki bevezeti az Isten kultuszt, az emberek imádatát, Istenként való imádatát. Domitianus volt, aki keresztény üldözésbe is fogott, mert a keresztények ugye nem voltak azok, akik behódoltak ennek a szürkeségnek. A keresztények mindig hirdették a teremtettséget, a különlegességet, hogy az emberek azok Isten képére és hasonlatosságára vannak teremtve, nem pedig egy császárnak a képére és hasonlatosságára, és nem pedig egy birodalomnak a képére és hasonlatosságára. Nincs egyformaság. És mivel nem imádták és tisztelték az Isten császárt, üldözte a keresztényeket, ennek áldozata lett János apostol is. Az egyház hagyomány szerint forró olajba dobták, de túlélte ezt a dolgot, és utána Efézustól délre, a Patmos szigetére száműzték, ahol megszületik a Jelenések könyve, prófétai könyv. Az egyházban is megjelenhetnek ezek a szelek. Akkor fogadlak el, olyan vagy, mint én. Ha úgy gondolkozol, mint én. Ha úgy vezeted a családodat, mint én. Vagy kialakul egy ilyen csoportnyomás, amikor valamit, amik lényegtelen dolgok, kineveznek egy közösségben szentnek. Holott abszolút szubjektív. Nem lényeges kérdés. Nem üdvösség kérdése. Hanem a személyhez kapcsolódó kérdés. Milyen szín tetszik neked? Milyen szín nem tetszik neked? Milyen stílusú zenét szeretsz? Milyen ízeket szeretsz? Mi a kedvenc süteményed? Szokták mondani, nincs töltött káposztából két egyforma. Szokták mondani, ahány vidék, vagy ahány ház, annyiféle töltött káposzta, de én azt mondom, húslevesből is így van. Én még nem ettem egyforma ízű húslevest, de én nagyon szeretem. És milyen durva, amikor valaki a maga húslevesét azt mondja, hogy a világon a legjobb. És ezt nem úgy mondja, hogy nekem a legjobb, hanem neked is azt kell mondani, hogy az én húslevesem a legjobb. Amikor a Szentlélek munkáját az emberek elkezdik külsőségekkel azonosítani, és elkezdik magukat is megterhelni bizonyos olyan elvárásokkal, amelyek nem a Bibliába gyökereznek, hanem valami fantáziavilág, vagy valami külső szél, fuvallat szüleménye. Nyilván itt az egyéniség az nem egyénieskedés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én közösségben élek, akkor nem figyelek oda másikra, és nem viselkedek kultúráltan. Tehát ha szeretlek téged, akkor odafigyelek rád, és nem akarlak téged megbántani. És a viselkedésemben nem akarlak téged bosszantani. Ugye? Ha tudom, hogy téged bosszant az valamilyen viselkedési forma, mivel szeretlek téged, ezért vigyázok. És nem idegesítelek szándékosan. Ugye, amikor ez az idegesítés belép szándékosan, akkor ez a gyermeki dolog, tudjátok, hogy a két gyerek civakodik, és akkor azért is húzzák egymás agyát. De semmiképpen nem nevezhetjük érettségnek. Aztán olyan érdekes dolog, amin elgondolkodtam, már régebben foglalkoztat ez a kérdés. Azt mondja a 10 parancsolatban az igé, és figyeljetek oda, mert ez nagyon komoly, szerintem a mai szeleket tekintve, amely az Isten szeretetét megpróbálja eloltani a szívünkbe, a szellemünkbe, vagy megpróbál megakadályozni bennünket, hogy a tiszta szeretet, az isteni szeretettel találkozzunk, és az gyújtsa meg, keltse életre az elhalt, bűntől elhalt szívünket, lelkünket. Ez a képi világ. A képi világ, a vizualitás, és különösen a férfiaknál igaz ez, de egyébként azt gondolom már általános, amikor nézel valamit, sokáig nézel, akkor nagyon erősen beleívódik az elmédbe, beleívódik a lelkedbe, és ami beleívódott a lelkedbe, ez a képi világból, ezt elkezded valóságnak tekinteni. Erre van ráutazva ez a virtuális valóság, a virtuális világ, a játékok világa, vagy például a pornográfia. erre a belérző képességre is, erre a képi világnak a beégésére. És amikor valamit sokáig néz az ember, akkor önmértében beléghet a lelkébe, hogy minden attól eltérőt már rossznak tart. Nézzétek csak, mit mond a 10 parancsolat. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak képására, amik fenn az égben, len a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mennyire fontos dolog, hogy ne a vizuális élmények határozzák meg a valóság tudatunkat. Emlékszem egyik kedves ismerősömre, bekerült a híradóba, hogy romlott termékeket csomagolnak. És a híradóban benne volt egy filmrészlet, egy zsákról, ahol bele voltak haigálva ezek a termékek, élelmiszeripari termékek, és úgy mutatta be a híradó, mintha az valamelyik csatornán egyébként, mintha úgy tárolták volna az élelmiszert. És amikor beszéltem személyesen ezzel a barátom, azt mondta, hogy ez hazugság volt, az egész a konkurencia feljelentette, és ráküldte az ANTS-t, és a hírekbe pedig a lejárt szavatosságú termékeknek a kukáját mutatták. Az a kuka volt, azt mondja, soha nem adtuk el senkinek, azt kidobtuk, mert lejárt a szavatossága. És azt mutatták be valóságnak. Látjátok, hogy mennyire operál az ellenség azzal, hogy a képi, a vizuális világot megpróbálja összekeverni a valósággal. Hányszor van az, hogy látsz valamit a szemeddel, és párosítasz hozzá egy elképzelést, és amikor utána jársz, nem is igaz. Az nem a valóság, hanem a valóságnak egy illúziója. És már meg vagyunk vezetve. Már elhaladtunk afelé, hogy a képi világ uniformizálja a gondolkodásmódunkat. Ezért figyelmeztet bennünket az Isten igéje, hogy ne tisztelj és ne imádj képeket. Milyen különös dolog. Ugye a debreceni pásztorkörnek van egy alapelv nyilatkozata, és ebben valami ilyes, így fogalmaztuk meg, hogy több felekezet, több gyülekezet, hogy a különbözőségeket áldásnak tekintjük, és nem törekszünk arra, hogy a másikat magunkhoz hasonlóvá erőltessük. A különbözőségeket áldásnak tekintjük. Képi világ. Ma belenézek, tegyük fel, egy Isten tiszteletbe. És az Isten tiszteleten a lelkész nem mozog. Se jobbra, se balra, megáll, és így beszél. Kedveseim, nagyon szeretlek benneteket. Isten is nagyon szeret. Na most én ezt lent másolom az agyamba. Na, ez a szent. Holnaptól én is így csinálom. Akkor kérdezem azt, hogy nem veszített volna-e Isten népe? Mert én valaki más lettem volna. És nagyon vigyáznunk kell, hogy a képi világ és a képi világ által kapott impulzusok és érzelmek ne bódítsák el a lelkünket, az elménket, és ne azonosítsuk a valósággal. Különösen ne a saját valóságunkkal. Miért? Mert én megnéztem azt a videót ma, nem néztem egyébként, nem volt rá időm, mert ide készültem, és rátok gondoltam egyébként. Még azt szoktam készülni, sokszor eszembe juttok. Arcaitok. Aki ide tartoztok, és nyilván, mert Isten ide készít valamilyen üzenetet. Akkor, ha én lemásoltam volna az elmémben ezt a képet, és azt mondom, ez az igazság, ez a valóság, és rátok akarnám ezt erőltetni, akkor megfosztanálak titeket attól, hogy azok legyetek, ami Isten alkotott és teremtett bennünket, benneteket. Ugyanígy a házasságban, párkapcsolatban, amikor valamelyik a maga képét rá akarja erőltetni a másikra, aki ő nem. Figyelj ide, ha a másikat nem tudod elfogadni, hogy vagy van, ne házasodj össze. Szigorúan tilos. Ez a másik soha nem lesz az, mint amit esetleg a képi valóságban rá akarsz erőltetni. Inkább akarod megismerni a másikat, hogy ki ő a valóságban. Miért? Mert idő kell ahhoz, hogy kibomoljon egy szív, egy élet. Nem egyik pillanatra a másikra ismerünk meg valakit. Ahhoz idő kell, befektetés kell, érdeklődés kell, törődés kell. Nagyon veszélyes, amikor érzéseket, képi valóságot azonosítunk a Szentlélek munkájával. Valamit látunk vizuálisan, és azt mondjuk, hogy na ez a Szentlélek munkája. Nem, az a valóságnak egy megjelenési formája azon az emberen keresztül. De nem ez a valóság. Nem ez a Szentlélek. Isten ennél sokkal sokszínűbb. Sokkal kreatívabb. És döbbenetes, hogy a képi világ alkalmas arra, hogy az ember belemélyedjen, belemerüljön, és egy illúzióba ringassa magát, és végül meg droggá is válhat, amely kimozdít a valóságból, a valósággal való szembenézéstől, elfordít, eltávolít, hogy az őszinte szembenézéstől eltávolít önmagammal kapcsolatban. Tegyük fel a kérdést, hogy a vizuális világ, amely hatással van ránk, és amit befogadok, amit elérkezik hozzám, az táplálja bennem az Isten feltétel nélküli szeretetét. Ezt a lángot, az Isten szeretetének lángját. Táplálja bennem. Miben látszik ez? Az, hogy egyre inkább tudok szeretni másokat. Meg tudok bocsátani. Oda tudok hajolni. Tudok segíteni. Szolgálatkészség van bennem. Háttérbe tudok lépni. Magamat háttérbe tudom helyezni. A másikért. Vizsgáljam meg, hogy a képi világ, amivel táplálkozok, ami hatással van rám, amely munkál a szívemben, a szellememben, az elmémben, abból több isteni szeretet jut el hozzám, és rajtam keresztül több isteni szeretet jut el másokhoz, vagy bezár engem, keményé tesz, követelőzévé tesz, kritizálóvá tesz. Elfújja, eloltja, bekormozza a szívemben gyúlt lángot, és nem látszik igazán az a fény, amely eljött ebbe a világba, a világ világossága. Mert aki befogadja őt, abban megszületik a csoda, hogy én Isten gyermeke vagyok. Ez a valóság. Ez a valóság. Istenhez tartozom, és Istennek nincs két egyforma gyermeke. Mint ahogy teremtményesen. A római levélben bátorít bennünket a drága Pál apostolon keresztül Isten igéje, örüljetek az örülőkkel. Sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Milyen gyönyörű, megszívlendő ige, milyen fontos, hogy magunkba szívjuk ezeket a valóságokat, az igének a valóságát, magunkba szívjuk, hogy ezek hassanak a szívünkre, a gondolkodásunkra. Az egyházban, és csak nagyon röviden, az a csoda jelenik meg, egyre nyilvánvalóban kirajzolódva, hogy különbségek vannak. Különbözőek vagyunk. Különbözően élünk meg dolgokat, különböző életszakaszban, élethelyzetben vagyunk, más a korunk, betegek lehetünk, gyászolhatunk, örülhetünk, sikereink lehetnek, kudarcaink lehetnek, pályaválasztás erőt lehetünk, vizsgák erőt lehetünk, munkahelyen nehézségek lehetnek, munkahelyváltásban vagyunk, munkahelykeresésben, ahányan annyi félék vagyunk. Milyen félelmetes lenne, ha beleégne valakinek az agyába, hogy keresztényként úgy kell viselkedni, hogy ha, happy! Vagy keresztényként kell viselkedni, csak méltóság teljesen. És akkor azt mondanánk, hogy ez a hívő élet. És elfújnánk a másikba a lángot. Mert azt várnánk el tőle, hogy az általunk felépített, vagy elképzelt képi világ szerint viselkedjen. Pont az óriási ajándék az Isten népe között, hogy megélheted azt, aki vagy, és ahol tartasz. És hogyha valamit nem jól csinálsz, számíthatsz, hogy lesz valaki, aki segíteni fog neked szeretettel, és elmondja, figyelj, gondold ezt végig. Mert ezt mondja a Szentírás, és nem az én képi világomból jön. Milyen nagyszerű dolog, hogy akkor is eljössz a gyülekezetbe, ha rossz pacban vagy. Milyen borzasztó lenne, ha olyan gyülekezeti képi világban élnénk, ahol csak az jöhet egy gyülekezetbe, aki happy! És mi van a gyászolókkal, a szenvedőkkel? Mi van a fájdalmak között lévőkkel? Nekik nem az van megírva a Bibliában, hogy bekötözöm sebeiteket. Meggyógyítom betegségeiteket. Letöllöm a könnyet a szemetekről. Menj országba, ez fog történni. Minden könnyet letöröl az Úr a szemünkről. A mennyországba se kell eltitkolni, hogy sírtunk. A szellem szabadsága, az Isten csodálatos világa, a különleges világa, a leghasonlóbb ehhez a gyülekezet lehet. Ezt hivatott bemutatni ebben a világban, a különlegességét a teremtettségnek, az emberek különbözőségét és mégis egységét. A kölcsönös elfogadás, isteni agapé szeretet, a feltételnek is szeretet megvalósulása. És látjátok, a korintusi levélben azt mondja az írás, különbségek vannak az ajándékokban, amit kaptunk Istentől. Különbségek vannak abban is, hogy milyen szolgálatban állunk. Különbségek vannak az isteni erőknek a megnyilvánulásaiban, hogy hogy tud megnyilvánulni kintin az Istennek az jelenléte, ereje, vagy az életében. Nincs egyformaság. Nem mondhatom azt, hogy testvérek, ma engem úgy betöltött a Szentlélek. És akkor lesz hívja, hogy téged is úgy betölt a Szentlélek. De nem mondhatom azt is, hogy túl lelkes vagy. És ha kicsit szomorúbb lennél, akkor lennél komoly hívő. Persze azt mondja a Biblia, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Azt is mondja a Biblia, hogyha valaki az embertársát felhangon köszönti reggel, átoknak veszi tőle. Mit jelent ez? Ha valaki gyászol, nem mondanak, ne törődj vele! Mit szomorkodsz? Vagy valaki depressziós? Szedd össze már magad! Szerinted ettől jobban lesz? Lehet, hogy semmit nem kell tenned. Csak odaülni mellé. És azt mondani, itt vagyok. Számítasz rám. El se tudom képzelni, hogy mi még keresztül. Mert én még ezt nem értem át. De itt vagyok melletted. Miért? Mert Isten az ő szeretetét meggyújtotta a szívemben. És a halott, a bűntől elhalt lelkem, szellemem megélett. És lángra lobbant. És van bennem egy élet, amely az Isten élete. Az Istentől való élet bennem. Mert eljött a világ világossága. És a lélek úgy össze szét, azt is mondja az írás ajándékait, amint akarja. Különbözőféleképpen. És a tagokat is különbözőképpen illeszti bele a Krisztus testébe a Szentlélek. Úgy, ahogy akarja. És hát itt van a szellem érettség kérdése. Kedveseim, egy keresztény közösségben, miként egy családban nem ugyanott tartunk. És az, hogy ki mennyire érett, ez nem azon múlik, hogy hány éve jár a gyülekezetben. Még ettől se fog függeni. De azt tudom neked mondani, vannak kisgyermekkorban lévők, csecsemőkorban lévők, vannak ifjúkorban lévők, felnőttkorban lévők, érettkorúak a gyülekezetben. Különbözőek vagyunk a szellemi érettségünket tekintve. És ebből fakad az is, hogy hogyan kezelünk le dolgokat. És tudjátok, amikor valaki éretlen, ilyen kisgyermekkorban van, az azt hiszi, hogy mindent jobban tud. Aki pedig érett, bár az már kapott annyi pofont emiatt a gondolkodás módja miatt, hogy már tudja, hogy nem tud mindent. Már csalódott annyit az életben, magában is, hogy már tudja, hogy nem tudok mindent. Ezért hogyan tud viszonyulni a másikhoz? Megértéssel. Erről beszél az apostol. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. És ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felbarátjának kedvesen, mégpedig annak javára épülésére, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, a te gyalázói gyalázásai érám hullottak. Mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És amikor megteremtette az embert, és ugye teremtett világot, és lezárja a teremtést, akkor azt mondja Isten, hogy látta Isten, hogy jó. Majd a hatodik napon azt mondja, és látta Isten, hogy igen jó. Egy konferencián voltam Németországban, és ott hangzott el az egyik előadásban egy történeti példázat. Egy fiatal emberről. A fiatal ember reggel felkelt, és azt mondja, hogy szeretnék valami igazán különleges lenni. Szeretnék kitűnni a kortársaim közül. Elkezdett gondolkodni, hogy hogyan is lehetne. És kitalált egy stílust, egy kinézetet. Fölnyírta a haját, bezselészte kakastaréba, kiszínezte különböző színűre, előkereste a rövidújú terepszínű pólóját, lecibálta a két ujját, testrefeszülő pólót magára húzta, ollóval szétvágta, kirojtolta a nadrágját, elővette a vasalt bakancsát, láncos övet kötött magára, ilyen vasalt karkötőt vett a kezére, belézett a tükörbe, és azt mondta, wow, egyedi vagyok, végre, különleges vagyok, nem vagyok olyan, mint a többi. Kiment az utcára, és ez az élmény a következő utcasarkig tartott. Mert ahogy odaért, befordult vele szemben egy ugyanúgy kinéző másik fiú. Akinek ugyanígy felmond kakastaréban lőve haja, ugyanígy teresszínű pólóban volt, szakadt nadrágban, vasalt bakancsban volt, és karkötő meg láncok voltak rajta. Ugyanúgy nézett ki, mint ő. Képi világ illúziója. Ez a fiú reggel, amikor felkelt, is különleges volt. Csak ezt még nem ismerte fel, mert nem volt fény a szívébe. Minden ember egyedi. Ehhez nincs mit hozzátenni. Mert Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Férfivá és nővé teremtette őket. Ezért nincs egyformaság. Nincs az egyformaságnak szürkesége. Nézzétek meg a divatot. Hát én elképedek, hogy például bizonyos divatmárkáknak mondjuk a cipői, meg a táskái, női táskái, az mibe kerülnek? Hát egy több százezer forint, meg több millió forint értékű ilyen táskák, meg cipők vannak. És többenletes számomra ezt el lehet adni. Hát figyeljetek, nálunk a faluban egy utcát fel lehetne öltöztetni. Egy táska árából. Nem is akárhogy. De miért? Mi mozgatja az embereket, hogy képesek ennyi pénzt költeni valamire? Miért teszik? Hát azért, mert egyediek akarnak lenni. A divat erről szól. A divat el akarja hitetni velünk, hogyha azt a márkát megveszem, nem azért, mert az kényelmes, tartós, tetszik egyébként és kész, hanem azért, mert akkor különleges leszek. Ha nekem is olyan cuccom lesz, akkor kitűnök a többi közül. És persze ennek aztán nincs vége, ezért ezt az ipart föl lehet hype-olni, és egyre drágábban lehet adni cuccokat, hogy azt a cuccot minél kevesebben tudják megvenni. De bocsi, még ha egyedi is, akkor is az a Gucci, abban van egy másik Gucci is. Na nem tudod, mi ez a szó, nem baj, én sem nem tudom, csak hallottam. És mondhatnám, nem tudok többet igazán, biztos, hogy nagyon erőködnék, akkor biztos leszem őt, na még valami, de semmi nem érdekel. Tehát mire utazik, látjátok? Az illúzióra, hogy azt, ami alapvetően a tiéd, fölírja valami vizuális élmény, és elhidd, hogy akkor lesz-e különleges, olyan lesz-e, mint a többi. Ördögi praktika. Megszüntetni a sokszínűséget. Valóban leírtam, nem tudom hol, de nem is ez a lényeg. Tudjátok, az ördög az másol. Az ördög nem teremtő. Nem tud más csinálni, csak az Istent majmolni. Másolni tud. Ezért ő nem érti azt, hogy az Isten a maga képére, hasonlatosságára megteremtett bennünket, és mi kreatívak vagyunk. Ott van az alkotókészség. Létre tudunk hozni dolgokat, meg tudunk csinálni dolgokat, meg tudunk alkotni dolgokat. Az ember ebből a szempontból is különleges. Az Isten képűséget hordozza. Az ördög erre képtelen. Ő másolni tud. És mivel ő így gondolkodik, neki a szürkeség az, az egyformaság az, amit ő képvisel ebben a világban, és el akarja érni ebben a világban, hogy így gondolkodjunk. És a Kolossé levélben bátorít bennünket Isten igéje a bátor helytállásra. Azt mondja az írás, ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, ugye a kapcsolatok, és ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Mikor valaki bizonyos szellemi dolgokkal dicsekszik, felfúvalkodik, ő itt járt, ő ott járt, a mennybe, a pokolba, jöttek az angyalok, mentek az angyalok. Én azt látom, hogy Pál apostol nagyon szeriden, alázatosan és mértéktartóan szól ezekről, hogy nehogy valaki azt mondja, többnek gondoljon, mint ami vagyok. Mi van? Hogy? Pál apostol, nehogy valaki többnek gondoljon, mint ami van. Értitek? Hogy nehogy valaki másnak lásson, mint ami vagyok. Milyen fontos lenne megvizsgálni a beszédünket, a leírt mondatainkat, a leveleinket, hogy vajon mi motiválja a sorokat, az elmondott mondatokat. Hogy valaki többnek lásson, mint ami vagyok. Vagy hogy nehogy többnek lásson valaki, mint aki én vagyok. Mert én nem akarok más lenni, mint aki vagyok. A te szemedbe sem akarok más lenni, aki vagyok. Mert én azt szeretnék lenni, aki vagyok. Mert engem Isten alkotott és teremtett. És ez az igazi szabadság. A Jelenések könyvében is az van megírva, a Jelenések 3:7-ben a filadelfiai gyülekezetek, tartsd meg, amit van! Senki el ne vegye a koronádat. Őrizd a lángot. Őrizd a tüzet. Péter pedig arra bátorít bennünket, hogy titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. És folytatja is, hogy örvendeztek, bár sok harc és küzdelem van az életetekben, de tudjátok, hogy ez Krisztus megjelenésekor dicsőséget, dicséretet és tisztességet fog eredményezni az életetekben. Majd a példabeszédek könyve 4. fejezetében azt mondja az írás, minden félte orozott dolognál jobban óvd, őrizd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Tarts távol a szárazat a családságtól, távolítsd el ajkadról a hamisságot, amikor másnak akarsz látszani, mint aki vagy, szemed előre tekintsen, magad elé néz, magaddal foglalkozz, nem mindig másokkal. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra. Tarts távol lábadat a rossztól. Zárjuk szívünkbe az Isten igéjét, és ne az illúziót engedjük valóságként beégni a lelkünkbe. Azt mondja az Isten drága igéje 119. Zsoltárban, szívembe zárom beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Majd János evangéliumában, amikor Péternek és tanítványoknak a lábát akarja Jézus megmosni, a mester, az úr, rabszolga munkát végez, és azt mondja, látjátok, megmostam a lábatokat, én az Úr, a Mester, azt mondjátok, de az is vagyok, hogy tanuljatok tőlem, hogy ti is így viselkedjetek egymással. A krisztusi szeretet, az agapé szeretet nem rákényszeríti a saját képi világát a másikra, hanem hozzásegíti a másik embert ahhoz, hogy az legyen, akinek alkotta az Isten. Jézus ezt mondta Péternek, amit én teszek, most még nem érted. Látom, Péter. Nem probléma. Látjátok, Péter nem értette, miről van szó. Nézte a filmet, de nem értette a szereplőket, az eseményeket, mi miért történik. Azt mondja neki Jézus, nem baj. Nem érted most még, de zárd a szívedbe. Mert egy napon még megérted. Lesz egy nap, amikor nagyon fontos lesz neked az, amit most látsz, és amit most hallasz tőlem, és az a példa, amit tőlem látsz, nagyon fontos, hogy Jézus élet példája égjen a szívünkbe. Ahhoz viszonyítjuk, hogyan viselkedett az emberek közösségében, hogyan viselkedett, mikor imádkozott, hogyan viselkedett, mikor dicsőítette az Istent, hogyan viselkedett a templomban, az emberek között, jártomban, keltemben, hogyan viselkedett a farizeusokkal, a papokkal, hogyan viselkedett a bénákkal, a szerencsétlenekkel, a nyomorultakkal, hogyan viselkedett. Hadd mondjam nektek, Jézus teljesen természetes volt. Semmilyen extatikus jelenséget nem látunk Jézusnál. Telve volt Isten dicsőségével és kegyelmével. Nem akart más lenni, mint aki. És akkor beég a szívünkbe Jézusnak a életképe, életpéldája, az fölhatalmaz bennünket, és fölszabadít bennünket, hogy ne akarjunk a mások elvárása szerint élni, megnyomorított, megbénult emberként. Mert ez az ördög világa, és nem az Isten világa. És végül Mária példája ebben megint csak nagyon gyönyörű. Azt mondja az írás, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. Oda mennek a pásztorok, megtalálják a jászolban fekvő kisgyermeket, egy istálóban, aki még látott ilyen istálót, nekem fel is idéztem, nagyapáméknak még voltak tehenei is. Emlékszem az istálóra, a jászolra, benne a kóróra, ahogy ott volt. És a szalmára, ugye friss szalmát tettek, amikor kitakarították az istálót, és ott van ez a kisgyermek, oda mennek a pásztorok, és azt mondják, hogy hát azt mondták az angyalok, hogy ez a kisgyermek, ő a Mesiás, ő az Isten fia. És akkor azt mondja az írás, hogy Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Pedig higgyétek el, nagyon keveset értett belőle. Azt mondja az írás, hogy védte, oltalmazta a szívében, megóvta és megőrizte a szívében, megtartotta a szívében az Istennek a szavát, a kijelentést. Még nagyon keveset értett belőle, de hordozta magába mindvégig. És aztán, amikor Jézus, a 12 éves Jézus, mennek a ünnepre a családdal, ugye, istenfélő ember volt József, ment a családjával az évi három ünnepre a templomba, és akkor Jézus eltűnik. Leül és beszélget a papokkal, a teológiai professzorokkal, és kérdezgette őket. Azt mondja, a Biblia, azok elámultak, hogy micsoda bölcsesség van ebben a 12 éves gyermekben. Mennek hazafele, és észreveszik, hogy a rokonoknál ugye egy kalákába mentek, nincs ott a 12 éves Jézus. Keresik, visszamennek, megtalálják a templomba, beszélgetve a professzorokkal. És akkor hát mondják neki, hogy Jézus! Jézusom! Hát mit csinálsz? És akkor azt mondja nekik, ez a 12 éves fiú ránéz az anyjára, meg az apjára, miért ő így válaszolt? Miért kerestek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus elindult velük, és elment Názaretbe, és engedelmeskedett nekik. Döbbenet. Az anyja mindezeket a szavakat megőrizte a szívében. Oltalmazta, megőrizte a szívében. Láttak valakit, volt egy elképzelésük Jézusról, de nem az volt, aki valójában. Nekünk is vannak megértéseink már Jézussal kapcsolatban. De ne gondoljuk, hogy mindent tudunk róla. Forgassuk a szívünkbe mindazt, amit kijelentésképpen kapunk az igéből róla, és higgyük el, hogy vigyük magunkkal. És ha most nem is értünk mindent, meg fogja adni az Isten, hogy megértsük, amikor szükségünk lesz rá. És bátorításul egy utolsó ige, a zsidókhoz írt levélből, erről a megváltóról, a messiásról, aki 2000 évvel ezelőtt karácsonykor eljött. Nézzünk fel Jézusra. Onnan táplálkozzon a képi világunk. A hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézzük őt, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta értünk a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Gondoljunk Jézusra, nézzük őt, olvassunk róla, vizsgáljuk őt, hogyan viszonyult, hogyan cselekedett, hogyan tanított. És ne engedjük, hogy a videóvilág, az illúzióvilág, képi világa becsapjon bennünket. És hamis illúziókban ringassuk magunkat, és azonosítsuk ezeket Istennel. Mert az Isten azt mondja, ne imádd és ne tiszteld azokat, amik ebben a világban vannak. Ne csinálj szobrokat magadnak, képeket magadnak, hanem nézz fel Jézusra, aki szerezte és betöltötte a hitet. Aki nem az örömre tekintett, a menny dicsőségére, vállalta a szenvedést. Érted és értem. Gondolj rá, hogy el ne csüggedj a lelkedben, hanem megerősödj, még ha megfáradtál is. Amen.